kitüntetésén néztem az előző díjazottakat, és hát tényleg nagyon sok polonista van, nagyon sok történész, aki a két ország kapcsolataival foglalkozik. Mennyire ismerjük egymást? Mert ugye önök ezzel foglalkoznak, önöknek természetes, hogy ismerik a másik nép történetét. De mit tapasztal a társadalomban? Ismerjük egymást annyira? Mert ugye itt mindenki csak arról tud, hogy magyar lengyel két testvér, de ezen kívül azt nem tudjuk, hogy a két bratán ki azt tudja-e, hogy ki a másik.
A rendszerváltozást követően különböző fórumokkal, meg különböző intézményekbe vizsgáltuk mi is, és több csapat is, azt, hogy hogy ismerjük, mármint mi magyarok, a környező népeknek a történelmét, irodalmát, kultúráját, stb. És összehasonlítva a csehekkel, szlovákokkal, a szlovákokkal, ugye, akikkel 1000 éven keresztül egy államban éltünk, tulajdonképpen kvázi egy nemzetet alkottunk, most ez egy nemzet alkotást, hogy nehogy valaki félreértse itt a Gens Hungarikára gondolok, tehát a Hungarus nemzete és Hungarus tudatra, ami kiépült közöttünk a szlovákok és a magyarok között, de hát sorolhatnám horvátokat is, akikkel szintén, ha nem is 1000 éven keresztül, de 900 éven keresztül éltünk egy állam keretein belül, és mégis a legtöbbet Lengyelországról tudtunk, vagy az jött ki ezen kutatások eredményeként, hogy a lengyelekről tudunk a legtöbbet. Azonban látjuk azt az elmúlt éveknek a történéseit is, hogy számos tévhit kering köztünk, mélyebben nem ismerjük, kevésbé értjük meg ezért azt, hogy mi motiválja lengyel barátainkat. Tehát ebben a szempontból folyamatosan van mit fejlődni, van mit javítani. Ráadásul az utóbbi éveket megint a rendszerváltást követő időkre értem, amikor kinyílt előttünk a világ, és elkezdtünk foglalkozni mindennel, és elkezdtünk utazni mindenhova, Honolulutól elkezdve Szingapúrig, és megismertük a világnak a különböző tájait, kultúráit, embereit, történeteit sokkal jobban, mint azt korábban megismerhettük. Ezért a Közép-Európával való foglalkozás kicsit hátrébb tolódott. Hát sajnos, vagy nem sajnos, hála Istennek, nekünk továbbra is itt kell élnünk, Európának ebben a szegletében, és nem valahol Ázsiában, vagy Afrikában, vagy márhol máshol. Tehát ahhoz, hogy mi itt tudjunk élni, létezni, és jó kapcsolatokat kialakítani, és építeni a közösségünket, akár az Európai Unió belül is, ehhez a rendszerhez tartozunk, ahhoz ezekkel a nemzetekkel kell összefogni, ezekkel a nemzetekkel kell szót érteni, ezeknek a nemzeteknek kell megismerni a nyelvét. Tehát feladatunk van, és mi a Wasserfeldtsek Alapítvány ebben próbálunk segíteni, erre próbáljuk ösztönözni főleg a fiatalabbakat, de biztosan nem csak abban, hogy a lengyel lépet, a lengyel kultúrát, a lengyel nyelvet tanulmányozzák 2 nappal éve, hanem abban is, hogy ismerjék meg mellette a többi népnek és országnak a kultúráját, ahogy említettem már, szlovákokat, cseheket, horvátokat, románokat, és akkor még sorolhatnám a sort, vagy folytathatnám a sort tovább.
Hát azt gondolom, hogy van mit tanulnunk még egymásról, de saját magunkról is nagy valószínűséggel. Én minden esetre gratulálok még egyszer Valgengre László történésznek az idei Wasserfeldtsek díjhoz, és nagyon szépen köszönöm Illés Pál Attilának, a Wasserfeldtsek Alapítvány igazgatójának, hogy itt volt, és egy kicsit mesélt erről.
Köszönöm szépen én is.
117 perc.
Őszinte vallomások elsőprő szenvedélyek címmel fog a Szent István Félharmonikusok Stephanus 2 koncertje lemenni a Műpában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben most szombaton este 6 órakor. Itt fiatal operaénekeseket hallhatunk, többek között, aki itt van velem a vonalban, Erdős Róbert operaénekest is, akinek tulajdonképpen ez a Szent István Filharmonikus az alma mátere. Szeretettel köszöntöm, és beszélgessünk egy kicsit erről a koncertről.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Hát igen, az alma máterem a Szent István Filharmonikusok, ugyanis én Erdélyből, Marosvásárhelyről, mikor Budapestre kerültem a tanulmányaim során, ez a hely fogadott be, ez az intézmény, többek között Záboszki Kálmán, mint akkori intézményvezető, az iskolának az igazgatója, a Szent István Királyszak Gimnáziumnak az igazgatója, és hát már akkor az első lépéseimben mondhatnám úgy, lehetőségeket ajánlott a Filharmóniánál gyerekelőadásokban kisebb-nagyobb szerepekkel, és most már oszlopos tagja lehetek a Filharmóniának a rendezvényein.
Ezen a koncerten Mahlert és Puccinit fog énekelni.
Így van.
Ezek azért nagyon komoly darabok, amik itt előtérbe fognak kerülni. Mennyire állnak közel önhöz, vagy egyáltalán mennyire áll közel önhöz Mahler, illetve Puccini?
A Puccinit, azt megmondom őszintén, eddig nem ismertem, uh-huh. Ezt most találkoztam ezzel a művel, de ezzel nem csak én vagyok így, ugyanis a 21-22 évesen írt Puccininek egy vizsga munkáját nem annyira ismeri a nagy közönség, mivel hát ez még nem az a típusú Puccini, amit a Turandotban ismerünk, viszont a zene és az egész mű az egy csodálatos harmóniákkal elrendezett darab, amelyet nagyon szeretek, a Benedictus áriában. Benedictus ételben van egy áriám, amelyet alig várok, hogy a közösségnek megmutathassak. Mahler muzsikája viszont annál közelebb áll hozzám, és igenis ismerem ezt a, régóta ismerem ezt a dalciklust, és baritonként az egyetlen olyan zenekari dalciklus, amellyel a színpadra lehet állni. Mester ezt kétszer komponálta meg, először zongorára, és majd az 1890-es években pedig áthangszerelte. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos annak ellenére, hogy maga a történet az egy szomorú drámai, mondjam úgy, bensőséges utazás, mégis nagyon közel áll hozzám, hiszen olyan hangvételt és olyan hangszíneket, meg előadásmódot igényel, amely azt gondolom, meg a mestereimtől azt hallván, azt merem mondani, hogy hogy az én készségeimnek nagyon, tehát hogy a készségeimhez nagyon passzol ez a mű, hogyha szabad így fogalmazni. Négy dal hangzik el, négy dal, amelyet a zenekar fog kísérni. Az elsőben a kedves feleség, tehát a kedvesem, sajnos a kedves feleség az sajnos nem velem, hanem egy más úriemberrel fog megházasodni, amely mondanom sem kell, hát szomorúsággal tölti el a szívemet, és hát a kis sötét szobámba visszavonulván, hát ott szenvedek. A második dal az egy természeti kép, amelyben a természetben járva, virágokat látván, madarakat hallgatván, a természet kincseit figyelvén, azt a költői kérdést teszi fel az ember, hogy hát de nem tudod, csodálatos ez a világ? Hát de csodálatos, csak nem nekem. Mivel az én szerelmem hiánya nem hagy nyugodni. A harmadik dal az egy metaforikusan egy tör van a szívébe döfve a vándorlegényünknek, amely nem hagyja őt nyugodni, álmában sem, és ettől nagyon nyugtalan is. Hát ugye, mikor kinyitja a szemét, akkor a kék eget látván a kedvese kék szemmel jut eszébe, mikor a mezőket nézi, mondjuk a sárga búzagalászokat, akkor meg a szőke szeme, és hát ez már az őrületbe kerget, hogy már több, tehát feltételezvén több ideje, ugye, hogy megtörtént ez a szakítás, és még mindig ugye a vándorlegény attól szenved, hogy hát akármerre néz, akármerre jár, csak a kedvese jut az eszébe. És a legvégén az pedig egy Hát az egy kis megnyugvás, de nem is, nem, hanem úgy megnyugszik maga a zene, meg megnyugszik az egész történet abból a szempontból, hogy hát, hát igen, hát sajnos a vándorlegényünk valószínűleg egy örök álomra cenderül a hársfa nyugalma alatt, de még akkor sem fog tudni ő soha nyugalomra lelni. Szóval a történet az nem egy love story, tehát nem egy pozitív love story, de azt kell, hogy mondjam, hogy a zene az kárpotol minket a kellemetlen szomorúságért. De hát az igazság az, hogyha megfigyelem az egész komoly zenei repertoárt, akkor szinte minden dal az a szerelemről és annak csalódásáról szól.
És hát ez most sem lesz másképp, amikor elmennek a Szent István Filharmonikusok Stefánusz II. Koncertjére, az őszinte vallomások elsöprő szenvedélyek beleélhetik magukat a romantikus szerelem világában, sokszor a csalódásokba, és itt a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében most szombaton november 29-én este 6 órától hallhatják fiatal operaénekeseket, Papp Balázs tenor, Erdős Róbert bariton és Bán Balázs basszus, illetve a Szent István Király oratórium kórusa és a Szent István Szakgimnázium női és férfi kara is fog énekelni, vezényel Ménesi Gerges, úgyhogy azt gondolom, hogy aki elmegy erre a koncertre, annak valóban a lelke fel fog töltekezni ezektől a daloktól. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Erdős Róbert, és kívánok nagyon sok sikert a koncerthez.
Én is nagyon szépen köszönöm, és további szép napot, viszont hallásra.
Hey, te, aki az utcán újságot árulsz, ötkor kezd, ötyögsz villamoson,
és éjjel tanulsz, és fáj a szemed,
és a fáradtságtól a könnyed kicsordul. Adj egy percet nekem az életedből. Hey, te, aki nappal a dolgodat végzed,
s gépet vezeted, és hajtod magad,
s ember gyógyítasz, és gyereket tanít,
s este fáradtan várod az álmodat.
Te is adj egy percet az életed.
Elmondja, hogy
elénekeljem.
Tudd, hogy érezd, hogy
elhidd
nekem,
hogy neked szól a gitár, neked zörög a dob,
neked gyúlnak a fények,
és csak neked írom a dal.
Neked énekelek,
neked írom a dalt, neked énekelek.
Asszony, te, aki életet adtál kezemnek,
hogy neked is írjon egy dalt,
most ülj le szépen, tedd öletbe kezed,
most hunj le a szemed, és csendben figyelj rám.
Még egy percet kérek az életedben.
Vártam rá, hogy elmondjam, hogy elénekeljem,
hogy tud, hogy érezd, hogy elhidd nekem,
hogy neked szól a gitár, neked zörög a dob,
neked gyúlnak a fények,
és csak neked írom a dalt,
neked énekelek,
neked írom a dalt,
neked énekelek.
Most eljössz a sorban, kinek tudnia kell,
hogy rád is vár még egy dal.
Ó, de nem ez a dal, egy sokkal szebb,
amit csak a tiéd. Ó, most figyelj rá.
Adj egy percet nekem az életedből.
Vártam rá, hogy elmondjam, hogy elénekeljem,
hogy tud, hogy én.
Hogy neked szól a gitár, neked zörög a dob,
neked gyúlnak a fények, és csak
neked írom a dalt,
neked énekelek,
neked írom a dalt,
neked énekelek.
neked írom a dalt, neked énekelek. Neked írom a dalt, neked énekelek. Neked írom a dalt, neked énekelek.
Neked írom a dalt.
Kevés olyan szentünk van, akiről olyan sok kép, film és egyáltalán képzőművészeti irodalmi zenei alkotás született, mint Assisi Szent Ferenc, és akit már életében tiszteltek, és nagyon sok legenda fűződik hozzá. Valójában a mai napig folyamatosan újra és újra feldolgozzák az életét, és semmit nem veszít népszerűségéből. Most is megjelent egy új könyv a Kocsis Könyv kiadó gondozásában, Szúnyog Szabolcs tollából, aki Assisi Szent Ferenc életéről írt. Egyébként a könyvnek a címe is ez, hogy Assisi Szent Ferenc élete, ahol a szentről, az emberről és a korról is rengeteg új dolgot tudhatunk meg. Miért érdekes nekünk Assisi Szent Ferenc? Természetesen, akivel beszélgetek, Szúnyog Szabolcs író, és itt van a stúdióban. Köszöntelek.
Én köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Először is azt szeretném mondani, hogy ez a regény, amit most említettél, Assisi Szent Ferenc élete, ez nem csak a múltról szól. A cselekmény főszála valóban a középkorban játszódik, de a másik szála az napjainkban, és én nagyon hiszem, hogy ez az egész történet a máról beszél. Ahogy mondtad, Szent Ferenc életét rengetegféle legenda őrizte meg, ezeket a legendákat az első pillanattól kezdve manipulálta az egyház, oly mértékben manipulálta, hogy ő iratták a legendákat, és nem tetszettek nekik. Akkor újraíratták, és megint nem tetszettek. És a végén, hosszú korrekciók után találtak egy olyan pasas, egy bizonyos Szent Bonaventura nevű bölcset, aki megírta a kósert, tehát azt a verziót, amit elbírtak fogadni mindannyian, és akkor betiltották az összes többit. Szerencsére már azért megmaradtak ezek is, azok is, és majd ezek után még megjelent a virágos kert, amit az Isten tudja, hogy ki csinált, és miért van, persze elképzelés rá, hogy miért. Úgyhogy ahány legenda, annyiféle Szent Ferenc, csak torz tükörben láthatjuk őt. Én is egy tükröt képezek, tehát én is a magam szája íze szerint mesélem el, de a tényekért felelek. Tehát mondjuk ismeretterjesztő regénynek is lehet használni Szent Ferenc életét, mert minden stimmel benne, de azért ezennél sokkal több szeretne lenni.
Ez azért egy hatalmas kutató munka, hogyha fel kell dolgoznod az összes előzményt, a legendákat, a legendák előzményeit, és ráadásul, ugye, mint ahogy te mondod, azért ez nem csak egy történet Szent Ferencről, hanem ennek egy
dráma. Ez egy dráma,
és ráadásul pedig ugye ennek vannak mai szálai is. Nem véletlen egyébként, hogy a pápa Szent Ferencet az ökológiával foglalkozók szentjének is nyilvánította.
Ő az első, aki a Ferenc nevet választotta. Annyira idegen test a katolicizmuson belül a Ferences rend. Ugye a felét megégették, a kisebbik testvéreket. Na most, hogy sokat kellett hozzá tanulni. Kocsis András Sándor, aki a Kocsis kiadónak a vezetője, és aki egy nem csak kitűnő szobrász, jó festő, nagyszerű fotós, de egy nagyon jó szerkesztő és nagyon jó érzékkel rendelkező kiadóvezető is, ő noszogatott, hogy írjak Szent Ferencről egy regényt. Én meg nem akartam. Mert mondtam, hogy nem értek hozzá. Kérdezte, hogy ez mióta él? Szívesen írok a zsidó témáról, szívesen írok Izraelről, szívesen írok. De pont Szent Ferencről, de aztán addig, hogy kötélnek álltam, nagyon örülök neki, 2 évig tanultam a pasast, és csak utána kezdtem el írni. Ugye az egy pillanatra, amikor elolvastam a Szent Ferencre vonatkozó különböző legendákat, az teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ennek alapján hiteles Szent Ferenc portrét megrajzolni nagyon nehéz. Tehát tovább kellett dolgozni. Szerencsére elég sok mindent elő lehetett ásni, és hát persze bele kellett ugye tenni a korba. Most ha egy perc engeded van, teszek egy kitágítását a kornak. Ez az az a kor, amikor harmadik Ince minden idők legnagyobb pápája uralkodik, királyokat vált le, királyokat nevez ki, csak ő a leghat, ő tulajdonképpen az a pápa, aki igazán uralkodik a keresztény világ fölött, mármint a latin ritusú világ fölött, és ezzel párhuzamosan az egyház teljesen elveszíti a hitelét. Hát ezt ma is látjuk, ezt a folyamatot, mennél gazdagabbak a főurak, annál kevésbé hisznek az emberek az általuk hirdetett vallásban. És a háborúk, szinte teljesen elvesztette a katolicizmus a hitelét, és akkor megjelentek különböző reform keresztény mozgalmak. Ezek még nem protestánsok, igazából nem is tudjuk, hogy mik, mert úgy kiirtották őket, hogy darab nem maradt belőlük, a valdensek, a bogumilok, az albigensek. Az albigensek ellen Ince pápa egy olyan keresztes hadjáratot viselt, ami nyugodtan lehet holokauszt méretűnek tekinteni, egész régiók néptelenedtek el, keresztény ölt keresztényt, szörnyű gyilkosságok. Olyan vérbűn terheli itt a katolicizmust, amit soha az életben magáról lemosni nem tud, mert minden szörnyűségek történtek. Elmutatatlan szörnyűségek. És akkor jelenik meg Szent Ferenc, aki Itáliában indítja el a maga mozgalmát, amiről úgy tűnik, hogy nagyon közel áll szellemiségében a legyilkolt, kiirtott albigensekhez. De Szent Ferenc nem fordul szembe. Nagyon zseniális politikus. Amíg az albigensek megtagadják a pápának az engedelmességet, nem fizetnek egyházi adót, és egyáltalán egy ilyen modernebb szemléletű, evangéliumi igazságokhoz visszatérő, a szegényeket támogató, karitatívabb egyházt akarnak létrehozni, na ezt nem tekintették bocsátos bűnnek. Szent Ferenc elmegy a pápához, ugye van a filmben a nagy jelenet, és ő tulajdonképpen nagyon ügyesen próbál egy keskeny ösvényen végig lavírozni, hihetetlenül népszerű lesz a mozgalmas, hogy sokkal több, mint a gubbiói farkas megszelidítője, mert még az életében világméretűvé válik a ferences mozgalom. Tömegesen jönnek létre a ferences szervezetek, Portugáliától, Magyarországig, Angliától, tulajdonképpen ezt merném mondani Egyiptomig, de a Szentföldig mindenképpen. És hatalmas erő lesz. Ez egy sorsfordító kor egyébként, és Szent Ferenc megpróbálja úgy átmenteni az ő eszméit, a természet szeretetét, az igaz, csak úgy jelzem, felszabadította a jobbágyokat. Ezt ugye nem szoktuk mondani, hanem ilyen ájtatott, imádkozó remetét rajzolunk magunk elé, felszabadította a jobbágyokat. Tehát ő azért egy nagy népvezér volt, aki a döntő pillanatban vissza tudott lépni, amikor rádöbbent, hogy már nincs más út, csak a háború. Tehát nagyon ügyesen lavírozott, mindig taktikázott, mindig megtalálta a béke útját, de végül is a pápaság törésre vitte a dolgot. És akkor Szent Ferenc visszalépett, mert nem akart vértontani, mert ő komolyan és igazán keresztény volt, hogy a fene egye meg, bele is halt. Úgyhogy ami ővele történt, az körülbelül ugyanaz, mint ami Jézus Krisztussal történt annak idején, és a mozgalma több részre hasadt, a pápaságnak nagy nehezen sikerült egy részét beterelni az akolba, másik részüket, ugye a Fraticelliket, azokat megégették, meg börtön, meg minden, de a mai napig tulajdonképpen a ferences rend egy önálló államot képez a katolicizmuson belül. Egy ilyen előprotestáns valamit. A ferencesek, a tanítórend, ugye koldulórend volt eredetileg, de rendkívül karitatív rend, kórházakat tartanak fel, egyáltalán nem törekednek hatalomra és vagyonra, mondjuk ellentétben például a jezsuita renddel, akik nagyon komolyan politizáltak. Tehát a ferenceseknek a mai napig megmaradt az a nagy respektjük a szegény embereken, a kisemmizetteken, a jogfosztottakon, a másképpen élni akarókon belül, amit az alapító, a Francesco elindított. Ő tulajdonképpen egy nagy vallás alapító. És azt tudom mondani, hogy az a pillanat, amikor a pápa és Szent Ferenc a harmadik Ince, és Szent Ferenc összeölelkeznek, ezt ugye az a látomás előzi meg, hogy aztán mondja a pápa, hogy a válláról ömlik a lateráni bazilika, és megjelenik egy férfi, és a vállaival föntartja, ez Szent Ferenc. Francesco, ugye? A népfia, a Mezitláb jön be a palotába. Attól kezdve ők ketten a kereszténység.